Olvassuk az igét, amely Jézus szerint lélek és élet, mégpedig Sámuel első könyvét tanulmányozva a Teljes szívvel című sorozatunk keretén belül a 19. részt, az egész részt fel fogom olvasni, ha valaki elfárad, egész nyugodtan foglaljon helyet. Így hangzik az élő Isten szava. Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. Jónátán, Saul fia azonban nagyon kedvelte Dávidot, és megmondta Jónátán Dávidnak, apám Saul meg akar ölni. Ezért vigyázz magadra holnap reggelig, maradj a rejtek helyen és rejtőzz el. Én pedig kimegyek, és ott állok meg apám mellett a mezőn, ahol te leszel, és beszélni fogok apámmal rólad. Majd meglátom, hogy mi lesz, és elmondom neked. Jónátán beszélt is apjával, Saullal, Dávid érdekében. Ezt mondta neki. Ne vétkezzen a király a szolgája Dávid ellen, hiszen ő nem vétett ellened, sőt sok jót tett neked. Kockára tette az életét, leterítette a filiszteust, és nagy szabadulást szerzett az Úr egész Izraelnek. Te láttad ezt, és örültél. Miért vétkeznél ártatlan vért ontva, miért akarod ok nélkül megölni Dávidot? Saul hallgatott Jónátán szavára. Meg is esküdött Saul, az élő Úrra mondom, hogy nem kell meghalnia. Ekkor hívatta Jónátán Dávidot, és elmondta neki Jónátán mindezeket. Majd Jónátán oda vezette Dávidot Saulhoz, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. Közben a háború tovább folytatódott. Dávid kivonult a filiszteusok ellen, nagy vereséget mért rájuk, és azok megfutamodtak előle. Egyszer az Úrnak az a gonosz szelleme megszállta Sault, amikor házában ült, lándzsával a kezében. Dávid a lanton játszott. Ekkor Saul lándzsájával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a lándzsa a falba fúródott. Dávid pedig kiszaladt és elmenekült még azon az éjszakán. Ekkor követeket küldött Saul Dávid házához, hogy tartsák szemmel, és reggel majd öljék meg. De a felesége, Mikal, megmondta Dávidnak, ha nem mented meg ma éjjel az életedet, holnap meg kell halnod. És leeresztette Mikal Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak eredt és elmenekült. Ekkor fogta Mikál a házi bálványt, belefektette az ágyba, a fejéhez odatette egy kecskeszőr párnát, és betakarta egy ruhával. Saul tehát elküldte követeit, hogy fogják el Dávidot, de az asszony azt mondta nekik, hogy beteg. Ekkor Saul ismét elküldte a követeket, hogy nézzék meg Dávidot, és vigyék el hozzá ágyastúl, hogy megölesse. Amikor a követek odamentek, kitűnt, hogy a házi bálvány volt az ágyban, és egy kecskeszőr párna volt ott a fejénél. Ezért Saul ezt mondta Mikalnak, miért csaptál be így engem? Miért engedted, hogy ellenségem elmeneküljön? Mikal ezt felelte Saulnak. Ő mondta nekem, engedj el, különben megöllek. Dávid tehát futva elmenekült. Elment Sámuelhez Rámába, és elmondta neki mindazt, amit Saul tett vele. Azután Sámuellel együtt Nájótba ment, és ott tartózkodtak. De jelentették Saulnak, hogy Dávid Nájótban van, Rámá mellett. Akkor Saul követeket küldött, hogy fogják el Dávidot. De amikor meglátták a proféták csoportját, akik révületben voltak, Sámuel pedig ott állt mellettük, akkor Isten lelke szállt Saul követeire, és ők is révületbe estek. Jelentették ezt Saulnak. Erre újabb követeket küldött, de azok is révületbe estek. Harmadszor is küldött Saul követeket, de azok is révületbe estek. Ekkor maga is elment Rámába, és amikor a Szekúban levő nagy kúthoz érkezett, így kérdezősködött. Hol van Sámuel és Dávid? Ezt felelték, Nájótban, Rámá mellett. Elindult tehát a Rámá melletti Nájótba. De Isten lelke szállt ő rá is, úgyhogy amíg ment, folyton révületben volt, amíg csak meg nem érkezett a Rámá melletti Nájótba. Akkor ő is ledobta a ruháját, és révületben volt ő is Sámuel előtt, és ott feküdt mesztelenül egész nap és egész éjjel. Ezért mondják, hát már Saul is a proféták között van. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, És köszönjük, hogy te vagy a mi védelmünk, erőnk és pajzsunk. Kérünk, Urunk, hogy jöjj közénk, védelmezd a mi lelkünket, amikor a gonoszról tanulunk, amikor meg akarjuk érteni, hogy milyen veszély fenyeget, és kérünk, hogy te légy a mi hatalmas szabadítónk és fellegvárunk, hozzád menekülünk, Urunk, te vagy a mi erősségünk. Kérünk, így maradj velünk ma ezen a délelőttön. Amen. Foglaljatok helyet. Múlt vasárnap is említettem, hogy van Sámuel könyvének egy olyan különleges és nagyszerű tulajdonsága, mint irodalmi műnek, hogy a szerző úgymond pusztán közli a tényeket, de azok olyan erőteljesek önmagukban is, ahogyan megfogalmazza, hogy a sorok közül elképesztően erőteljes üzenet, olyan Isten kép rajzolódik ki, amire felhevül a szívünk, és azt mondjuk, hogy ez az Isten nekünk is kell. Hát ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy Sámuel első könyvében nincsen kifejezetten szó arról, hogy kicsoda a sátán és hogyan működik, de mégis a sorok között pusztán az események egymás utánjából a gonosznak egy egészen komoly természetrajza rajzolódik ki előttünk. Ezt szeretném ma felvázolni előttetek. Amikor gonoszról beszélek, akkor most elsősorban nem az emberi gonoszságról szeretnék beszélni, hanem a személyes gonoszról, a sátánról, az ördögről, akinek feltett szándéka, hogy megöljön téged. Ez ennyire egyszerű. És ne is legyen rejtve előttünk, hogy nem adja alább, nincsen más szándéka, bármilyen úton és bármennyi idő alatt, de végső soron ezt akarja elérni. Hogy téged, aki itt ülsz most, valahogyan megöljön. Van, akiknél ez egészen odáig megy, hogy önkezükkel vetnek véget az életüknek. Van, akiknél ez odáig fajul, hogy mások életét oltják ki. De hogyha a sátán eléri azt, hogy eltorzuljon az Istenről alkotott képed, hogy rossz képed legyen Istenről, és ezért ne akarj az ő követője lenni, ne akarj bízni benne tovább, hogy csalódj benne, és ezért elszakadj tőle, és így lemaradj az örök életről, hát hogyha ezt megtette, akkor nyert ügye van. A gonosz mindenkit megkeres. Mindenkit megkeres, téged is, Krisztus követőit is, bár Jézus vérének az ereje befedez bennünket, és hatalmas védelmünk van, de ez nem jelenti azt, hogy a sátán nem fog megkeresni, nem fog megtalálni téged, és nem fog kikérni téged, mint ahogyan Jézus azt mondja Péternek, hogy Péter, Péter, a sátán kikért benneteket, de én imádkoztam érted. Hát ebben áll a mi védelmünk, hogy Jézus most is imádkozik értünk, közben jár értünk, és az ő vére a mi erőnk. De különösen egy növekvő gyülekezet tagjaként, vagy egy növekvő gyülekezet kedves vendégeként muszáj tisztában lennünk a gonosz természetével. Emlékezhettek, hogy az évnyitó istentiszteleten azt mondtam, hogy egy növekvő gyülekezetben nem az a kérdés, hogy a sátán támadni fog-e. Pusztán az a kérdés, hogy mikor és hogy hogyan. Éppen ezért soha nem lehet eleget beszélni erről a kérdésről, mert óhatatlanul el fogunk jutni addig a pontig, amikor a gyülekezetünk támadás alá kerül. Saul annak a példája, amikor egy embert megragad a sátán, és nem tud ellenállni neki, pedig Isten minden segítséget megad a számára, de a saját személyiségéből fakadóan mégsem tud ellenállni, és ezért nem csak az ő személyisége fog eltorzulni és felmorzsolódni a gonosz munkája nyomán, hanem az egész környezetére kihat, és így egész Izraelre rátámadta Sátán, és így tud egy egész gyülekezetet is rajtam, meg rajtad keresztül megragadni és szétdobálni. Ezért aztán rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk mindazzal, amiről a következőkben szó lesz. A Sátánnak az a természete, hogy rejtőzködik. Ott az Édenben is már áruhában jelent meg, kígyóként, pedig amúgy nem kígyó, hanem angyal, rejtőzködik, mert így sem nyilvánvaló, hogy ki az, aki Saulban ezt a roppant pusztító munkát végzi, és Saulon keresztül. És sajnos az emberi történelmen keresztül egy olyan végtelenül rafinált műveletet vitt véghez, hogy az ő személyisége és jelenléte itt ebben a világban az ember számára évszázadokon keresztül nem volt kérdés. Az utóbbi 3-400 évben mégis elérte azt, hogy az emberek nem is hisznek a létezésében. Ugyanabban az időben, amikor az emberiség azt mondta, hogy nincsen szükségünk Istenre, mert nincs szükségünk egy olyan Istenre, akinek a nevével az általa jellemzett egyház visszaél, így aztán, hogyha az egyház korrupt és rossz, akkor szükségszerűen az Istenének se is annak kell lennie, vagy legalábbis nem megbízhatónak. Így aztán 300 évvel ezelőtt az emberiség, legalábbis ez a nyugati fele, ahol mi élünk, azt mondta, hogy köszönjük, nem kell nekünk ez az Isten. Na ezzel párhuzamosan azt mondták az akkoriak, hogy ha az Isten nem létezik, akkor szükségszerűen a gonosz, a Sátán sem. Ez a legrafináltabb eljárás volt, amit a gonosz meg tudott tenni, mert így aztán olyan, mintha nem kellene vele foglalkozni. Amikor a keresztények ezt mégis megteszik, akkor ő lelepleződik, bár szó lesz majd arról, hogy egyébként hajlamos önmagát is leleplezni, mert egy büszke szellem, és a büszkesége soha nem tartja meg alázatban, így aztán a saját egója valahogy mindig túlterjeszkedik, és leleplezi önmagát, de próbálkozik azzal, hogy rejtve maradjon az emberek szem előtt. Ezért aztán, amikor a keresztények mégis róla beszélnek, és az ő természet rajzát kutatják, akkor még inkább céltáblává válunk. Ezt egyáltalán nem ijeszgetésként mondom, nem is kell félned attól, hogy ma itt vagy, a legjobb helyen vagy, mert megtanulod azt, hogy mi az, amire fel kell készülni. De kisebbíteni, negligálni sem lehet az ő tevékenységét, munkásságát és személyét. Saul története rendkívül fájdalmas történet. Ugye a múltkor is arról beszéltem a 18. fejezet kapcsán, hogy Saulnak a legfőbb bűne az az volt, hogy nem volt hajlandó elfogadni egész életén keresztül azt, hogyha Isten belép az életébe, akkor ő meg tudja haladni a saját személyiségét is. Ez volt a legfőbb bűne. Nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy Istennel ő több lehet, mint az a kisebb rendőrségi komplexusos ember, akinek látjuk őt már 50-60 évesen is. És hiába akart Isten erőnek erejével, a legnagyobb szeretettel, a tökéletes kiválasztással együtt megjelenni Saulnak az életében, hiába vetítette előre Saul életében az Úr mindannyiunknak az üdvösségét, hiába lehetett volna ő az a király, akinek az életén keresztül bemutatja Isten, hogy mit fog tenni az emberiség életében, Saul nem tudta ezt beemelni. Most gondoljatok arra, hogy ha Saul elfogadja Istennek ezt a kiválasztását, akkor ő lett volna az, akire ma én úgy hivatkoznék, hogy mindannyian olyan helyzetben vagyunk, mint Saul. Küzdünk a saját személyiségünkkel, a komplexusainkkal, a kísértéseinkkel, de az Úr megfog, kiválaszt, felemel, és koronát tesz a fejünkre. Nem ez az üdvösség? Nem erről van szó? A jelenések könyvében nem pontosan ezt látjuk? Hogy a senkik, akik nem túlságosan nagyok az emberek szemében, nem túlságosan bölcsek az emberek szemében, ezt mondja Pál apostol a korintusiaknak, hogy így kell gondolkoznatok magatokról, hogy nem vagytok se nagyok, se bölcsek, se semmiben nem vagytok különlegesek, de Isten mégis kiválasztott benneteket, felemelt, és végül meg fog dicsőíteni, és koronát tesz a fejetekre, hogy uralkodjatok. Így is emlegethetnénk Sault. Ez is lehetne ő. De éppen Istennek ezt a közeledését nem tudta beemelni, soha nem tudta elfogadni. És amikor nem tudsz élni azzal az isteni meghívással, hogy gyere, és gyönyörködj az én munkámban, ugye erről beszéltem múlt héten, hogy gyere, és dolgozzunk együtt az életeden, hogy gyere és fogad el, hogy velem te sokkal több lehetsz. Pusztán azért, mert gyönyörködöm benned, mert szeretlek, mert az én szeretetem az, ami át fog formálni téged. Hagyjad már, hogy szeresselek. Ne görcsölj rá, ne akarj megfelelni, ne akarjál jobban a gyerekem lenni, ne akarjál jobban a szolgám lenni, egyszerűen legyél az én szeretett gyerekem. De ha valaki ezt nem tudja elfogadni, azt az ördög éppen a saját személyiségének a gyenge pontjain keresztül fogja megragadni. Hát ezt látjuk Saulnak az életében. Úgy működik a sátán, hogy megkeresi a gyenge pontjaidat, és hullámokban támad. Megtámad, aztán egy kicsit visszavonul. Aztán, amikor úgy érzed, hogy most már megnyugodhatnál, akkor újra támad. Aztán, amikor úgy érzed, hogy felvértezted magad némi ismerettel, akkor visszavonul, hogy megnyugodjál, és aztán újra támad. És ettől a hullámokban való támadástól ettől egyszer csak annyira beforgat, hogy elveszíted a reális helyzetértékelésedet. Addig fog hullámokban támadni, hogy elveszítsd végül a józan helyzetértékelésedet. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek minek a lelke? Az erő, a szeretet és a józanság lelke. A józanság lelke, a tiszta helyzetértékelésnek a lelke. Ráadásul van egy olyan tulajdonsága is, hogy ezek a különböző hullámok, ezek különböző intervallumokat hagynak maguk között. Tehát nem tudod azt mondani, hogy jön majd egy kísértés a következő hónapban, mert az a tapasztalatom, hogy havonta megtámad az ördög. Azt se lehet mondani egy gyülekezet életében, hogy 10 évente számíthatunk egy nagyobb kísértésre, nagyobb támadásra. Hanem megtámad, és ahhoz képest a következő támadás pont akkor fog jönni, amikor nem számítanál rá. Sőt, általában véve azt mondhatjuk, hogy amikor azt gondolnád, hogy most kivédtünk egyet, most megnyugodhatunk. Akkor pont, amikor megnyugodnál, mert úgy érzed, hogy kicsit fölértünk a csúcsra, na ott jön a következő, amikor nem is számítanál rá. Megkeresi a sátán a gyenge pontjaidat. Nézzétek, Saulnál, ugye a 18. fejezetben erről is beszéltünk, mivel a 18. fejezettől egészen a 21. fejezetig egy komplett történet, ezért most vissza fogok hivatkozni többször a 18. fejezetre is. Tehát ugye arról olvastunk múlt héten, hogy Egy győztes csatából egyébként Saul és Dávid, akik között egy generációnyi különbség volt, együtt jönnek haza egy győztes csatából. És azt mondja szó szerint az ige, hogy kivonultak a különböző városokból és falvakból az asszonyok, dobolva, körtáncot járva, három húrú hangszeren dicsérve az urat, kivonultak Saul király elé. Azért jöttek az asszonyok, hogy őt dicsőítsék. Hogy azt mondják, hogy Saul, nagyszerű királyunk vagy. Csak időközben a hozzájuk elért információk miatt az ének úgy hangzott, ez az új ének, úgy hangzott, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. És amikor ezt Saul hallja, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként pont arról énekelnek a nők, hogy nagyszerű király vagy Saul. Mert azt olvassuk, hogy Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. A végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. De miért? Azért, mert a saját személyiségének éppen a gyenge pontját ragadta meg az ördög. Ő egy kisebb rendőrségi komplexusos ember volt. Az identitását azt állandóan másoknak a megerősítéséből várta. Ez a kisebb rendőrségi komplexus. Hogy nem tudsz szilárd lenni a saját személyiségedben, mindig azt várod, hogy valaki erősítsen meg, mert hogyha nem mondják azt, hogy jól csinálod, ügyes vagy, nagyszerű vagy, szép vagy, okos vagy, büszkék vagyunk rád, ha ez nem hangzik állandóan feléd, akkor gyengének, kicsinek, erőtlennek, értéktelennek fogod érezni magadat. Ez a kisebb rendőrségi komplexusnak a lényege. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyébként nem mondjuk egymásnak, hogy nagyszerű vagy, értékes vagy, büszkék vagyunk rád, különleges vagy, mert az Úrban ez mindannyiunkra igaz. De hogyha a személyiséged csak ebből táplálkozik, akkor a világon nem lesz annyi dicséret, annyi elismerés, mint amennyire neked a személyiséged stabilitásához szükséged lenne. Na most Saul egy ilyen ember volt. Nem véletlen, hogy éppen ennél a pontjánál találja őt meg az ördög. Hogy mi az, hogy Dávidnak 10000-et tulajdonítanak? Hát az azt jelenti, hogy tényleg jól látom magamat, és én kicsi vagyok, és értéktelen vagyok, és hiába vagyok én a király, hogyha Dávid még ebben is túltesz rajtam. Ez az első támadási hullám. Utána Jónátán, amikor érzékeli ezt a folyamatot, mert az Isten embere, hogy korábban néhány héttel ezelőtt megbeszéltük, és képes látni az Isten munkáját, és képes a szellemvilágban lévő folyamatokat érzékelni, és Jónátán sajnos tisztában van az édesapjának a személyiségével, és tudja, hogy mi várható egy ilyen helyzetben, és kezdi megérteni, hogy az apja meg akarja ölni Dávidot, egyébként a barátját. És akkor Jónátán közbelép, mint egy mediátor, hogy ezt a kapcsolatot kijavítsa, és nézzétek, a következőket olvassuk. Majd Jónátán oda vezette Dávidot Saulhoz, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. Ezt olvastuk most az előbb, hogy azok után, hogy Saul olyan módon kezdett el féltékenykedni Dávidra, hogy kétszer feléje dobta a lándzsáját, és majdnem megölte. És a 18. fejezetben azt olvassuk, hogy a falhoz akarta szegezni Dávidot, aki két ízben kitért előle. Szóval volt ott az első lándzsa után még egy másik. És ugye korábban ezt mondtam, hogy az nem teljesen egészséges személyiség, aki egy fegyverrel a kezében üldögél. Mert te se szoktál otthon pisztollyal a zsebedben tévét nézni, vagy vacsorázni. Biztos, ami biztos. Tehát már olyan szinten frusztrált volt Dávid miatt Saul, hogy teljesen nem normális dolgokra vetemedett. Ugye? Azt mondom, hogy addig fog beforgatni a sátán, amíg végül elveszíted a józan helyzetértékelésedet. Saul-al ez történt. De mégis Jónátánnak a közbenjárására Saul kiózanodott egy pillanatra, és azt mondja az ige, hogy meg is esküdött Saul, hogy az élő úrra mondom, hogy nem fog Dávidnak bántódása esni, nem fogom megölni. Na de figyelj, mi történik. Közben a háború tovább folytatódott. Dávid kivonult a filiszteusok ellen, nagy vereséget mért rájuk, és azok megfutamodtak előle. Tehát történik egy kibékülés, Saul kiózanodik a saját fia közbenjárására. És amikor újra olyan helyzet történik, ami Saulnak a személyiségét megroppantja, újra egy olyan helyzet, mint ami korábban már történt vele, hogy Dávidnak tulajdonítanak 10 000 hullát, Saulnak meg csak 1 000 hullát, újra egy ilyen helyzet történik, Dávid kivonul, nagy vereséget mér rájuk, megfutamodnak, és nézd a következő pillanatban. Egyszer az úrnak az a gonosz szelleme megszállta Sault, amikor házában ült, lándzsával a kezében. Dávid a lanton játszott. Ekkor Saul lándzsájával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a lándzsa a falba fúródott. Ez a második ugyanilyen eset. Pontosan ugyanaz a forgatókönyv játszódik le. Sault megtalálja a gonosz szellem. Már beszéltünk róla, de inkább szeretném itt újra leszögezni, hogy az Ószövetség még a gonoszról is úgy beszél, mint ami Isten fennhatósága alá tartozik. Tehát amikor azt olvassuk, hogy az Úr gonosz szelleme, az nem azt jelenti, hogy Isten küldött egy gonosz szellemet, hanem ezzel azt akarja érzékeltetni a szerző, hogy nincsen olyan gonosz szellem, ami fölött ne Isten lenne az Úr. Még az is az övé. Nem ő küldi, hanem az ő fennhatósága alá tartozik. Szóval ez a gonosz szellem egy ilyen helyzetben találja meg Sault. Amikor megint azzal kell szembesülni, hogy jönnek hozzá a hírek, és megint úgy tűnik, hogy Dávid a nagyobb. Ez a második hullám, és ugyanazt a reakciót váltja ki Saulból, mint az előbbi, hogy kész lenne megölni Dávidot. Gyilkos indulat keletkezik a szívében azért, mert az ördög pont azt a pontját találja el, ami számára a legfájdalmasabb. És szerintem, amikor ezeket a szavakat mondom, akkor pontosan tudod, hogy neked mik a gyenge pontjaid. Vagy ha nem, akkor érdemes ezen elgondolkozni. Mi az, amire, hogyha rátapint az ördög, az olyan fájdalommal jár, mint a fizikai fájdalom, amitől ordítasz. Mert amikor a személyiségünknek ezekre a gyenge pontjaira teszi rá az ördög a kezét, akkor igazából kifordulunk önmagunkból. Mindannyiunknak van ilyen, mert egészen addig, amíg el nem érkezünk a tökéletes világba, a mennybe, egészen addig mindig hiányos lesz a személyiségünk, mert azt mondja Pál apostol, hogy nélkülözzük Isten dicsőségét. És enélkül, a dicsőség nélkül a személyiségünkön vannak lyukak. Ugye azt mondja szintén Pál a Filippi levélben, hogy folyik egy folyamatos munka a személyiségünknek a helyreállításában, és ez a munka majd az Úr napjára készen lesz, de most még nem. Ezért aztán nagyon tisztában kell lenned, hogy mik ezek a pontjaid. Ugye ma a divatos szóval a pszichológia ezeket trigger pontoknak nevezi. Olyan pontoknak, amiket, hogyha valami megérint, akkor az kifordít önmagadból. Hát Saulnak ez az volt, hogy nem vagyok elég. És amikor úgy tapint rá az ördög a gyenge pontodra, mint ahogy annak idején a húgom kicsiként. A húgom most már majdnem annyi idős, mint én. Én 40 éves vagyok. Szóval a húgocskám semmilyen pici. De úgy szokta annak idején tesztelni, hogy tényleg elég nagy fájdalma van-e az embereknek a családjában. Ha valamelyikünknek volt egy sebesülés a kezén, lábán, egy seb, akkor így hozzányúlt, a szemedbe nézett, és megnyomt, és azt mondta, hogy fáj. És jó nagyot nyomott rá. Kíváncsi volt, hogy tényleg fáj-e. És időnként ez tényleg fájt. Na, hát pont ezt teszi az ördög is. De kíméletlenül. Szóval, amikor azt mondom, hogy rá tapint a gyenge pontodra, akkor ez nem kifejezés. Addig fogja csavarni, amíg ki nem fordít magadból. És amikor kifordít önmagadból, ezekkel a különböző intenzitású és kiszámíthatatlan hullámokban érkező támadásokkal, akkor elveszíted a józan helyzet értékelésedet. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Hát kinek kellett volna itt valójában félnie? Hát bocsi, de hogyha kétszer rám lőnek, meg kétszer megpróbálnak dárdával a falhoz szegezni, akkor itt valójában kinek lett volna szándéka, vagy kinek kellett volna félnie? Hát Dávidnak. Dávidnak nagyon kellett volna félnie, mégis visszament Saul udvarába, és mégis újra dicsérni kezdte ott az Urat. Pont azért, hogy Saultól eltávozzon a gonosz lélek, mert a dicsőítés olyan légkört teremt, ami a mennyben van, és amit nem bír elviselni a gonosz. De mégis éppen a dicsőítés hozta ki Saulból azt, hogy szembesült azzal, aki lehetne, és aki egyébként most valójában. És ezt nem bírta elviselni. Teljesen elveszítette a józan helyzetértékelését. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába és haza a hadinépet. Ez egy józan lépés. Nem akarom, hogy Dávid itt legyen mellettem. Nem akarom, hogy Dávid még nagyobb győzelmeket érjen el, mert én azt nem bírom elviselni. Legyen belőle ezredes. Hát persze, ez a leglogikusabb lépés. Azt a katonámat, aki eddig kisebb csapatokat vezetett, és már az is mérhetetlenül felbosszantott, miért ne tenném ezredessé, hogy még nagyobb győzelmeket tudjon aratni? Teljesen logikátlan. Volt az életemben olyan, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy nem értem. Nem értem a testvéremnek a hozzáállását. És kezdtem azt gyanítani, hogy valami lehet itt, mert az a fajta gyűlölet, ami árad belőle, az megmagyarázhatatlan. Én kész vagyok arra, hogy vizsgáljam magamat, hogy tényleg úgy vannak azok a dolgok, amiket mond, de az lehetetlen, hogy ekkora gyűlölet az valóságos lenne. Biztos vagyok benne, hogy ott egy ponton az az illető nem tudta kezelni azt, amibe beleforgatta őt az ördög. De volt olyan, hogy engem talált meg az ördög, és egyszer csak, hogyha nem józanítanak ott ki, akkor én magam lettem volna az, aki szakadást okoz. Úgyhogy ezért mondom, hogy ne legyen rejtve előttetek, hogy mindannyiunkat megkeresi, meg is fogja találni, És hogyha nem vagy tisztában önmagaddal, és nem vagy stabil a krisztusi identitásodban, akkor egyszer csak veszélyt fogsz jelenteni a saját környezetedre nézve. A családodra és a gyülekezetedre nézve. Onnan lehet ezt felismerni, hála Istennek nem sok, de azért volt néhány helyzet az elmúlt 11 évben itt a gyülekezetben is, amikor úgy érzékeltem, hogy valaki rosszul értelmezi a saját szolgálatát, pozícióját itt a gyülekezetben. És egyszer csak olyan furcsán kezdett el viselkedni, ami nem természetes, és ami eddig nem volt rá jellemző. És ilyenkor le kell ülni, beszélgetni, hogy mi a baj. Legyen olyan embered a gyülekezetben, aki ilyen helyzetben megkérdezhető, akihez oda mehetsz, aki, hogyha kell, akkor kijózanít. Jónátán ilyen volt az apja számára. Csak egy idő után Jónátánt is elsodorta az ördögnek a munkája, és Saul már nem volt hajlandó ráhallgatni. De legyen a gyülekezetben olyan embered, akit meg tudsz kérdezni arról, hogy figyelj, most normális az, ahogyan én gondolkozom? Mert mi van akkor, hogyha nem? Nekem a gyülekezetben itt vannak barátaim, akiket, hogyha megkérdezek, akkor meg fogják mondani, hogy figyelj Tamás, szerintem nem jól gondolkozol. Hála az Úrnak, a vezetőségben is így vagyunk. És volt is olyan, amikor azt kellett mondani nekem, hogy figyelj Tamás, most nem jól gondolkozol. Most, ha így mész tovább, akár te magad lehetsz az ördögnek olyan eszköze, amivel szétdobálja a környezetedben lévőket. Hála az Úrnak, hogy vannak ilyen barátaim, meg a vezetőségünk is ilyen. Legyen ilyen embered, mint Jónátán. Annyira gyönyörű, ahogyan azt olvassuk, hogy oda vezette Dávidot, a barátját, Saulhoz, az apjához, a királyhoz, és Saul olyan lett Dávidhoz, mint azelőtt. Na, ilyen embert keres, hogyha még nincs, akkor keres ilyen embert itt a gyülekezetben. Ez meg fogja védeni a családodat, és meg fogja védeni a gyülekezetet is. Miért? Azért, mert rajtad keresztül fogja megtámadni azt, amit egyébként neked kellene megvédened, a családodat. A szűk értelemben vett, vérszerinti családodat is, meg a tágabb értelemben vett szellemi családodat is, a gyülekezetet. Rajtad keresztül meg fogja támadni azt, amit meg kellene védened. És ez annyira szívszorító, olyan fájdalmas. De mégis oda kell rá figyelned. Azért mondom ezt, mert Saul, amikor elveszíti a józan ítélő képességét, akkor a saját családját teszi tönkre. Ugye arról, hogy Jónátánt képes lett volna kivégezni egy rosszul értelmezett nagy hitbeli felindulása miatt, amikor megkóstolta az általa kimondott átok ellenére, megkóstolta az erdőben a mézet, képes lett volna Jónátánt kivégezni. Saulnak 5 gyereke volt, 3 fia és 2 lánya. A Jónátánnal való kapcsolatáról már beszéltünk elég sokat, még fogunk is. Volt 2 lánya, Mérab és Mikal. Ebben az eszeveszett állapotában, ami még egyszer, menjünk vissza, onnan indul, hogy nem tudja a személyiségének a gyenge pontjait odahozni az Úrhoz. Innen indul, semmi különleges. Ez bármelyikünkkel megtörténik. És eljut egészen odáig, hogy a Dávid elleni küzdelmében feláldozza mind a 2 lányát. Képes lenne feláldozni mind a 2 lányát. Hát képes lenne odaadni Dávidnak először Mérabot, aztán meg Mikalt, akit végül oda is ad neki. Egy ideig jó a házasság, aztán utána meg majd látni fogjuk, hogy elromlik és széttörik ez a házasság, és a végén Saul visszaveszi Mikalt Dávidtól. De képes odaadni annak a kezébe, annak az ágyába, aki egyébként az ős ellensége. A józan helyzetértékelés teljes hiánya. Miért? Egyszer így szólt Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb leányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Milyen jól hangzik, nem? Legyél a király veje. Hát ennél nagyobb megtiszteltetés kevés létezett abban a korban. Csak hogy a motiváció belül így hangzik, mert így gondolkozott Saul. Ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Mert hogyha én magasabbra emelem Dávidot, neki többször kell elmennie harcolni, egyszer csak belepusztul. Nota bene, ez Dávid olyan jól megjegyezte, hogy hasonló helyzetben, amikor valakit el kellett volna tenni láb alól, akkor pont ehhez folyamodott. Úriás ebbe halt bele. Látjátok, hogy éppen akiket a legjobban kellett volna védenie, azoknak az életére tör. Gyere, Mérab, odaadlak Dávidhoz, jó hamar megözvegyülsz. De az özvegyekről akkor senki nem gondoskodott. Ha a saját családjuk nem gondoskodott, akkor az özvegyek a legkiszolgáltatottabb társadalmi réteg voltak az ószövetségi időben. És a saját személyiségének a torzulásai miatt, ahol itt belépett az ördög, megkereste és meg is ragadta Sault, a saját családjára kezdett el legnagyobb veszélyt jelenteni. Saul leánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul. Neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Ezért ezt mondta Saul Dávidnak, itt az újabb alkalom, ezúttal csak ugyan a vőm leszel. Másodjára azért az egyik lányát csak sikerült tönkretennie. Azért, mert nem figyelt oda a saját gyenge pontjára. A Jónátánnal való kapcsolata akkor romlik meg totálisan és véglegesen, amikor Jónátán már nem tudja őt kiemelni ebből a torzulásból. Majd a 20. fejezetben, egy beszélgetésben, hát ez a vita zajlik le kettejük között, Saul és Jónátán között. Akkor elöntötte Sault a dű Jónátán miatt, és ezt mondta neki. Te romlott és engedetlen fajzat. Hát így kell beszélni. Egy családi ünnepen a gyerekünkkel. Ez újhold napján történik. Újhold, mi fogalmaink szerint születésnapi ünnepség. Egyébként van olyan, hogy pont az ilyen nagyobb családi ünnepségeken jönnek ki a legvadabb dolgok. Együtt vagyunk, sokan vagyunk, nem annyira gyakran találkozunk, hoppá, egyszer csak olyat mondott, ami szíven szúrt. Hát ezt mégse hagyhatom már, egy kicsit én is oda döfök. Na hát valahogy így, és egy ilyen beszélgetésnek a következtében Saul azt mondja saját fiára, a szoborba öntött engedelmességre, mert ez Jónátán, és azt mondja, hogy te romlott és engedetlen fajzat. Jól tudom, hogy te Isai fiát, Dávidot pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára, mert még Isai fia él a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Jónátán azonban így válaszolt apjának, Saulnak. Miért kell meghalnia, mit követett el? És most figyelj! Erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jónátán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Majd fölkelt Jónátán az asztaltól izzó haraggal. Szóval az a folyamat, ami elindult Saulban, végül azokra árad ki, akiket éppen neki kellett volna megvédenie. A saját gyerekeire, a saját családjára. Figyelj oda magadra, mert amikor az ördög elkezdi ezeket a pontokat megnyomni a személyiségeden, akkor otthon tudunk általában véve a legfrusztráltabbak lenni. Hát nem tudom, ismeritek azt a helyzetet, hogy egy dögfárasztó nap után hazaérsz, ezeket a trigger pontjaidat nyomkodták naphosszat, és akkor otthon egyébként milyennek kellene lenni a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeiddel? Hát előzékenynek, barátságosnak, kedvesnek, odaadónak, önfeláldozónak, igaz? Jogosan várják ezt tőled? Persze, hogy jogosan. Könnyű ezt adni? Hát nem igazán. És pontosan ismerem magamat, meg szerintem te is ismered magadat, hogy ott ülök az asztalnál, kenem a kenyeret. Amúgy nem így szoktam kenni a kenyeret, de az ilyen helyzetekben az ember így keni a kenyeret, meg így tölti a vizet, és a következő pillanatban csak egy milliméterre vagy attól, hogy ne éppen azokat bántsd, akiket egyébként a legjobban kellene szeretned. Miért? Mert a saját személyiséged fáj. És amikor belül fáj, akkor nem tudsz mivel foglalkozni, akkor azon jár az agyad, azon pöröksz, és a végén biztos, hogy azok fogják meginni a levét, akiket egyébként a legjobban szeretsz, és más esetben, ha nem veszítenéd el a józan ítélő képességedet, akkor emelnéd is őket, meg védenéd is őket. És végül, nem tudsz gyönyörködni az Úr munkájában, hanem idegesíteni kezd, amikor megtalál az ördög, és nem vagy elég józan, és nem futsz oda az Úrhoz, hogy Uram segíts, mert támadás alatt vagyok, és én nem akarok ilyen lenni, akkor egyszer csak azt kezded érezni, hogy minden, ami a gyülekezetről szól, meg az Úr dolgairól, ez idegesít. És valahogy azt érzed, hogy hagyjatok engem békén. Én nem akarok szenteskedni, nem akarok veletek foglalkozni, nem akarok ezekről a dolgokról hallani. Mert amikor az ördög megtalál és kikér, akkor az Isten munkája hirtelen nem vonzó, hanem idegesítő, fárasztó és bosszantó. Olyan, ami helyett egy csomó más jobb dolgod is lenne, de te mégis itt vagy, és mégis ezzel kell foglalkoznod. És különösen azokat éri el ez, akik odaszánt szívvel szolgálnak. Munkaidő után, családod félretéve, és amikor így tapint rá az ördög a gyenge pontodra, akkor az Isten munkája, az bosszantó lesz. Hát nézd meg, mi történt Saullal, ugye már hivatkoztam rá, és félni kezdett Saul Dávidtól, miért? Mert vele volt az Úr. És nyilvánvaló volt ott Dávidban az Úr munkája. És az, ami korábban lenyűgözte Sault, az most bosszantóvá és idegesítővé vált. Mert korábban azt olvastuk, hogy Saul, amikor látta, hogy mit csinált Dávid Góliáttal, hogyan győzte le a fő ellenséget, akkor azt mondta, hogy magához vette Saul Dávidot azon a napon, és nem is engedte, hogy hazatérjen az apja házába. Ott még tisztában volt azzal, hogy ezzel az emberrel nekem jó együtt lenni, mert harcolja az Úr harcait. És amikor pedig kísértés alatt és támadás alatt volt, akkor félni kezdett tőle, és ezt az embert akarta megölni. És nézd meg, tovább megy az ige. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. Nem bírta már elviselni az Úr munkáját. Az ördög mindenben másolja Istent. Nagyon rafinált lény, de nem kreatív. Végre valami, amiben már nem olyan jó, mint mi. Nagyon rafinált lény a sátán, de nem kreatív. És mivel olyan szeretne lenni, mint Isten, ezért jobb hiány másolja Istent. Abban is másolja őt, hogy embereket von be a saját munkájába, És végső soron van olyan, hogy elhiteti veled, hogy benne vagy az Úr munkájában, és rajtad keresztül kezdi azt rombolni. Na ezt tud egy gyülekezetben törést, szakadást, megosztottságot okozni. Hogy te azt hiszed, hogy éppen a gyülekezetedért dolgozol. Csak amikor elkezded azt látni, hogy vele is konfliktusban vagyok, vele is konfliktusban vagyok, vele sem igazán annyira jó már a kapcsolat, ő is kezd elhagyni, hát ott valami nem egészséges. Akkor kell felfigyelned arra, hogy még te nagyon-nagyon dolgoznál az Úrért, közben pedig már a sátán rajtad keresztül rombolja éppen az Isten munkáját. Erre maga Jézus is hivatkozik. Azt mondja, hogy eljön az az idő, amikor az, aki átad titeket a hatóságoknak, azt gondolja, hogy Istennek tetsző dolgot tesz. Úgyhogy nem légből kapottan mondom ezt. Maga Jézus azt mondja, hogy eljön az az idő, amikor az, aki titeket átad a hatóságoknak, az azt gondolja, hogy ez az Istennek tetsző dolog. Hadd zárjam azzal, hogy a sátán rendszerint leleplezi magát. Mivel magamutogató, egoista, végtelenül a legegoistább lény a világon, más sem akar, mint hogy mindenki őt dicsőítse, Isten akar lenni, de soha nem lesz az. Most meg, mivel már tudja, hogy soha nem lesz az, ezért még frusztrált is. És mivel egoista, ezért nem bírja megállni, hogy valahogy nem utassa be, hogy ez én voltam. Hát azért az mégsem normális, nem? Hogy Dávidnak is attól kellett félnie, hogy a falhoz szegezik, meg végén Jónátánnak is attól kellett félnie, hogy az apja megöli. Na ezek azok a helyzetek, amikor nem bír magával az ördög, és végül valahogy kilóg a lóláb. Annyira be akarja mutatni, hogy én ilyen vagyok, hogy a végén lelepleződik. Tavaly nyáron, amikor egyszer csak érkezett a hír, hogy Tomiéknek az autója leégett a nyári tábor előtti héten, hát akkor ezt értettük meg, ezt láthattuk test közelből. Zajlik Istennek egy hatalmas munkája, az ő szolgája éppen készül arra, hogy bennünket, az ő népét tanítson, és az ördög nem bírt magával, nem volt elég az, hogy Tomi rosszul érezze magát, olyan is van. Az se volt elég, hogy mondjuk jól összevesztenek Lidivel. Ilyen nem szokott lenni sose, de tételezzük fel. De még ez se lett volna elég, vagy hát ismerjük ezt, megbetegszenek a gyerekeink egy tábor előtt után, és így tovább. De nem, hanem az életükre tör. Szó szerint az életükre tört. Mert nem bírja ki, hogy nem utassa be, hogy ez vagyok én. De, és akkor ezt még engedjétek meg nekem zárszóként. Isten sem tudja a saját természetét megtagadni. Három alkalommal olvastunk ebben a részben olyat, hogy Isten lelke szállt Saul követeire, kétszer, meg végül Saulra magára is. Van egy végzetesen nagy fordítói hiba ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy azt olvasok, hogy révületbe estek. Szeretném elmondani, hogy a héberben szó sincsen semmilyen révületről, annyit olvasunk ott, hogy profétálni kezdett. Na de hát a téli tábor óta tudjuk, hogy az Isten lelke az, ami új éneket ad a szánkba, ami, hogyha betölt, akkor dicséretre fakadunk. Tehát amikor Saul követei jönnek, hogy megöljék Dávidot először, Saul követei jönnek, hogy megöljék Dávidot másodszor, Saul jön, hogy megölje Dávidot először, akkor Isten megállítja őket, és még egyszer megpróbálja bemutatni, hogy de én olyan vagyok, hogyha az én lelkem tölt be, akkor te más emberré leszel. Szóval szó sincs itt révületről, mint az akkori kor szokásáról egyébként, hogy addig ittak vagy szívtak valamit a papok, a sámánok és így tovább, amíg végül más tudatállapotban olyanokat mondtak, amit egyébként az ördög fel is tudott használni. De hát az Isten lelke, amikor rászáll valakire, akkor nem révületbe esik, te jó ég, hanem mit kezd? Dicsőíteni kezdi az Urat. Az, hogy Saul mesztelenül volt Sámuel előtt, ez azt jelenti, hogy olyan teljes kiszolgáltatottságban Isten előtt, hogy Mózesnek csak annyit mond az Úr, hogy vedd le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Na most Sámuel meg még Saul mesztelenre vetkőzik, annyira teljesen az Úr jelenlétében van. Szóval még az ördög úgy mutatja ki a foga fehérjét, az egóját, hogy mindenkinek az életére tör, addig Isten úgy mutatja be a természetét, hogy még az ellenségeket is betölti a saját lelkével, hogy meglássák, hogy én ilyen vagyok, hogy én akkor is meg akarlak menteni, hogyha te éppen ellenem dolgozol. Hát ezért fogjuk magunkhoz venni az úrvacsorát, hogy emlékeztessük magunkat, hogy ilyen a mi Istenünk. Amen.